A Levada központ visszatérően megkérdezi a 20. század elejétől, hogy az egymás követő első számú vezetőiről Oroszországnak, illetve a Szovjetuniónak mi a véleménye. Az a szomorú helyzet, hogy azok, akik valamiféle liberalizálódást, valamiféle szabadságot próbáltak hozni az orosz vagy a szovjet társadalomnak, tehát mondjuk Hruscsov, vagy Gorbacsov, vagy Jelcin, azok népszerűtlenek az orosz társadalomban, és a legnépszerűbbek, messze kiemelkedve már jó ideje, Sztálin, Brezsnyev bizonyos értelemben a szovjet aranykort, és hát Putyin.
Szervusztok, a Fülke külön kiadását látjátok. Azért jelentkezünk, mert a hétvégén kezdődik a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, aminek műsorán 10-nél is több Oroszországgal, Ukrajnával és a háborúval foglalkozó film szerepel. Az egyik filmről szeretnék beszélgetni most Esbíró Zoltán Oroszország szakértővel, a megszakadt kapcsolatokról. Ez alapvetően két ember barátságáról, együttműködéséről és az orosz-ukrán háború kitöréséről, valamint az orosz-amerikai kapcsolatok megromlásáról szól. Én Németh András vagyok. Tartsatok velünk! Már meg is érkezett vendégünk, Esbíró Zoltán Oroszország szakértő, akivel a Megszakadt kapcsolatok című filmről beszélgettünk, de sokkal bővebben szeretném ezt azért a beszélgetést, tehát mindenképpen kitérnénk arra, hogy mi történik most Ukrajnában és a frontokon, mi van Oroszországban, mi várható a frontokon, mi várható Oroszországban és Ukrajnában, tehát egy bővebb beszélgetés lesz, de ezért kezdjük a filmmel. Tehát aztán mind a ketten egyetértünk abban, hogy ez a Megszakadt kapcsolat, ez itt valóban egy jó film, nagyon erős mondatok vannak benne, nagyon komoly üzenete. Neked miért tetszett ez a film? Mi volt benne jó? Mi az, ami ezt különlegesé teszi, ezt az alkotást?
Hát először is ugye a főhős személye, Zimin, aki eredetileg egy mérnökember, és a szovjet korszakban a hadiparnak egy ilyen rádióelektronikai fejlesztéseivel foglalkozó intézetnek volt egy vezető munkatársa, komoly szaktekintélynek számított a szovjet korszakban, és amikor 91 végén megszűnik a Szovjetunió, fölbomlik, és nem csak a szovjet típusú társadalmi rendszer és a szovjet államkeret bomlik fel, de hát az a gazdasági berendezkedés és az a tervutasításos rendszer is, ami addig jellemezte, és hát elindulnak a piacgazdaság kialakításának útján, és a sors úgy hozza, hogy megismerkedik egy amerikai fiatalemberrel, és közösen létrehozzák Oroszország első mobil hálózatát, telefonhálózatát, ez lesz a Wimpel, és hát nagyon eredményes lesz a cég, milliómossá, dollármilliómossá, nem milliárdossá, mint ahogy a filmben egy helyen megjegyzi, tehát milliárd dollárt nem sikerült összegyűjteni, de több száz milliót igen. És aztán a film arról szól, hogy ezt hogyan sikerült. Ez lesz az első orosz cég, amit a New York-i tőzsdén bejegyeznek. Ez közös vállalat, egy amerikai-orosz közös vállalat. És az ember azért különösen érdekes, mert hogy nem csak a saját üzletével foglalkozik, hanem egy sokkal szélesebb horizontú üzletemberről van szó, akit messze nem az önzés, a minél nagyobb vagyon összegyűjtése mozgat, hanem valahogy úgy gondolja, hogy azt a sikert, amit ő elért, azt valahogy vissza kellene forgatni, és főleg a tudományos közösség, az orosz tudományos közösség felé, és amikor úgy látja Putyin színre léptével, tehát átugrunk már a 2000-es évek elejére, hogy hát méltatlan feltételek mellett kellene folytatni az üzleti életet, ott megjegyzi, hogy a kommunikációért és tömegtájékoztatásért felelős miniszter ugyanúgy a mobiltelefon üzlet piacán jelenlévő magántulajdonos is, és hát úgy szabják a feltételeket, ahogy az nekik kedvez, hát ennyit a fair szabályokról a putyini korszakban, akkor felhagy az üzleti tevékenységgel, és egy alapítványt hoz létre. Lényegében vagyonának a 90%-át odaadja ennek az alapítványnak, teljesen függetlenné válik az alapítvány tőle és a családjától. Nyilván van egy alapszabály, ami azt rögzíti, hogy az orosz tudósokat és különböző tudományterületeket, illetve hát az orosz társadalom felvilágosítását kell szolgálni. Hát erről szól röviden a film, és még egyszer egy széles horizontú, nem önző üzletember története és sorsa rajzolódik ebben a filmben.
Én amikor bevezetőt mondtam, akkor azt mondtam, hogy ez legalább két síkon megy ez a film. Az egyik sík az általad említett Dmitrij Zimin, a másik pedig azért mégiscsak az, hogy hogyan talált egymásra Oroszország és az Egyesült Államok, és hogyan szakadt meg ez a barátság. Ezen a síkon te mit látsz fontosnak, és nagyon erős mondatok vannak ebben, tehát például az nagyon jó, amikor Zimin azt mondja, hogy ő egy olyan Oroszországban szeretne élni, amely nem a tankok számára büszke, hanem arra, hogy hány tudós és milyen gazdasági eredményeket érnek el, tehát ezen a síkon mond újat ez a film, vagy hogy látod, összefoglalja azt, hogy mi történt Oroszország és az USA között?
Hát bizonyos értelemben igen, mert a társa egy fiatal ember, aki miután Zimin eladja a részesedését a cégben, maga is kilép ebből az üzletből, és érdekes módon rendőrként dolgozik a későbbiekben, ami önmagában is mutatja, hogy milyen színes egyéniségről van szó, és hát a filmben, ebben a dokumentumfilmben később is feltűnik, és ez a, ha az üzleti kapcsolat meg is szűn, de a kettejük közti barátság az fönnmarad, és azt hiszem, hogy mindketten azon dolgoztak, hogy ez a két hidegháború idején élesen szemben álló ország ismerje meg egymást, barátságos viszonyt alakítsanak ki, és hát azt kell mondjam, hogy a 90-es évek sok tekintetben ennek jegyében telt. Ez elkezdődik ugye Gorbacsov idején. Gorbacsov lesz az, aki nagyon fontos a hadászati fegyverekre vonatkozó korlátozó megállapodásokat köt. Már 87-ben a közepes és rövidebb hatótávúságú rakéták, európai szárazföldi telepítési rakéták megsemmisítéséről döntenek. Amerika kivonja, leszereli, ahogy akkor még a Szovjetunió is, majd 91 nyarán néhány héttel a Gorbacsov elleni puccskísérletet megelőzően írják alá a START megállapodást, ami a, hát a stratégiai fegyverek lebontásában egy következő fontos fázis. Már a jelcini korszakban ennek a folytatása történik meg, tehát sok olyan terület van a globális biztonság fenntartásától kezdve, ami hát azt a fajta ellenszenvet és ellenségeskedést, ami évtizedeken keresztül ezt a két országot jellemezte, ezt eltűnik. Hozzá kell tennem, hogy igazán a Szovjetunió és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai mindig erőteljesen elmaradtak az Európai, illetve Európai Unió és Oroszország kapcsolataitól. Tehát bizonyos értelemben a mostani helyzetre, ha egy mondat erejéig átugorhatok, akkor itt például az a helyzet, hogy igazán Oroszországot az Európai Unió szankciók sújtják, de a szankciók betartásában Amerikának van fontos szerepe. Amerika és Oroszország gazdasági kapcsolatai ugyanis, különösen amerikai oldalról szemlélve, hát mikroszkopikusak, és hát ráadásul a háború 4 éve alatt még ez is töredékére esett vissza. De még egyszer mondom, a 90-es években, amikor elindul ez a történet, akkor úgy tűnt, hogy gazdasági, technológiai csere tekintetében is egy új világ, egy új helyzet alakul ki a két ország között, túl azon, hogy hát együttműködnek a stratégiai stabilitás fenntartásában, és azon dolgoznak, hogy Európa minél távolabb kerüljön attól, hogy valamiféle nyílt konfliktus alakuljon ki a kontinensen.
Itt a filmben azért alapvetően úgy tűnik, hogy Oroszországot, pontosabban Vlagyimir Putyint teszik felelőssé azért, hogy ismét egyfajta hidegháború alakult ki az USA, vagy a Nyugat és Oroszország között. Egyetértesz azzal, hogy itt Oroszország a fő felelős, a kizárólagos felelős, vagy van itt a Nyugatnak is felelőssége abban, hogy így alakultak a dolgok?
Kizárólagosságot semmiképpen nem mondanék. Itt van legalább 2-3 olyan terület, ahol a Nyugat felelőssége is megáll. Az első, amit talán a legfontosabbnak és a legsúlyosabbnak tekintek, ez az iraki beavatkozás 2003 márciusában. Az Egyesült Államok, a fiatalabb Bush és a neokonzervatív csoport hát befolyásának időszakában úgy gondolta, hogy átszabhatja a hatalmi viszonyokat a Közel-Keleten, és hát három okra vagy három körülményre hivatkozva próbálta előbb az ENSZ biztonsági tanácsának felhatalmazását elnyerni, hogy a Saddam Hussein féle iraki rezsim tömegpusztító fegyvereket tart és rejteget, hogy kiterjedt alkaidás kapcsolatot tart fenn a rezsim, illetve hogy olyan súlyos az emberi jogi helyzet, ami azonnali beavatkozást követel. Na most a putyini Oroszország ezeket a hivatkozásokat elutasította, szerintem joggal, alappal utasította el, és mint utóbb kiderült, hát tömegpusztító fegyverről szó nem volt, alkaidás kapcsolatról hasonlóképpen. Az emberi jogi helyzet az persze végig nagyon súlyos volt, de hát ezt Amerikát például azokban az években egyáltalán nem foglalkoztatta, amikor maga is, nem csak a Szovjetunió, fegyvereket adott el Iraknak. Jellemző módon Oroszország kifejtette aggodalmát a beavatkozás kapcsán. Putyin többször is mondta, hogy egy ilyen bizonytalan stabilitású térségbe katonai eszközökkel erőszakosan beavatkozni felmérhetetlen következményekkel járhat. Nem tudjuk, hogy kiket aktivizál, kiket radikalizál. És azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben egyik ősbűn ekkor követődik el 2003 tavaszán, és hát május elején ugyan Bush bejelenti, hogy befejeződött a katonai művelet, de aztán telnek múlnak a hetek, hónapok, és kiderül, hogy Amerika egy háború utáni háborúban ragad bent. És paradox módon, noha Oroszország ellenezte ezt a beavatkozást, a legnagyobb nyertes ennek a beavatkozásnak mégis Moszkva lesz, annak köszönhetően 2004-től átlépi a 40 dolláros szintet a kőolaj hordonkénti ára, és 2008 nyarára, közvetlenül azelőtt, hogy Oroszországot is elérni a globális pénzügyi válság, fölmegy 150-re. Óriási tartalékokat tud fölhalmozni Oroszország, és az egyik legfontosabb nyertese lesz azáltal, hogy hát elkezd az önbizalma nőni, és még egy ok miatt lesz nyertese ennek a történetnek, noha nem akarta, hogy ez a beavatkozás létrejöjjön, nevezetesen, hogy Irán mellől kilőtték Irakot, és Irán térségbeli befolyását ez bővítette, és miután hagyományosan egészen más természetű az orosz-iráni kapcsolatrendszer, mint volt bármikor is Európa és Irán, vagy Amerika és Irán kapcsolata, ez óhatatlanul a térségben, a nagy közel-keleten az orosz mozgásteret is némiképp bővítette. A másik ilyen körülmény, ami szerintem a nyugat felelősségét felveti, hogy megint csak a fiatal Bush időszakában elkezdik forszírozni az európai rakétapajzs kialakítását. Tehát van egy olyan terv, megint csak Iránra hivatkozva, az iráni rakéta, illetve nukleáris programra hivatkozva, ugye Európába kellene telepíteni a rakétavédelmi rendszer, az amerikai rakétavédelmi rendszer két fontos elemét, néhány elfogó rakétát, illetve azt a radart, ami Kelet-Európából mélyen benézne, belátna Irakba, Iránba. Azt gondolom, hogy itt is nagyobb kompromisszumkészséget kellett volna amerikai részről mutatni. Egyébként Obama egy ideig ezt mutatta is, mert hogy az oroszokat aggasztotta, hogy még a hidegháború idején is a hadászati fegyvereknek ilyen eleme, mert hogy a támadó és a védelmi képességek együttes rendszere adja ki a stabilitást, tehát az nem lehet, hogy az egyikben itt a paritás fölbillen. Tehát itt ebben a tekintetben is azt hiszem, hogy hát nagyobb megértést és nagyobb empátiát kellett volna tanúsítani. Egyébként demokrata oldalon tanúsítottak is Oroszország iránt. És van egy harmadik terület, ami talán a legösszetettebb problémát veti fel, hogy Oroszország egy jelentős energetikai expanzióba kezd Putyin idején. Itt ugye két nagy projekt megvalósítása a cél, hogy kikerüljék Ukrajnát, azt az örökséget, ami szovjet korszak után fennmaradt. Egyrészt az északi áramlat, ami a Balti-tenger mélyén viszi a gázt Európába, Németországba és onnan tovább más európai országokba, illetve később az olaszokkal együttműködve volt egy nagy terv, hogy a déli áramlatot a Fekete-tenger mélyén Dél-Kelet-Európába juttassa el, ami elsőben az olaszok számára lett volna fontos, hiszen ők a Magreb térségből kapták addig a földgázt, tehát egyfajta diverzifikációs célt szolgált volna. Az amerikaiak erőteljesen ellenezték mindkét projektet, az előbbi az megvalósult, az utóbbi nem, annak egy ilyen erősen redukált változata, a török áramlat jött létre sokkal kisebb kapacitással. Itt is azt hiszem, hogy talán nagyobb kompromisszumkészséget lehetett volna mutatni. Hozzáteszem, hogy a mostani történések felől nézve lehet, hogy az amerikaiaknak az az aggodalma, hogy az nem jó Európa számára, ha ilyen mértékben kapcsolódik az orosz energiaszállításokhoz, mert hogy az egyfajta biztonsági problémává válik, bár ugye mindig fölmerült, hogy itt az amerikaiak üzleti szempontjai játsszák a fontos szerepet, de azt hiszem, hogy ez egy összetettebb probléma volt, és hát valahogy összehangoltabb magatartást kellett volna képviselni. Az világos, hogy az amerikaiak által képviselt és ajánlott Nabucco projekt az, hát hogy is mondjam, klinikai halott állapotában született meg. Világos volt, hogy a Kaszpi-tenger keleti oldaláról nem lehet gázt hozni Európába, tehát az egy nem létező elképzelés volt, hogy mint egy ellenpontozzák a később meg nem épülő déli áramlatot. Úgyhogy én ezt a három területet látom olyannak, ahol talán a nyugat valahogy nagyvonalúbb lehetett volna, valahogy kompromisszumkészebb lehetett volna, valahogy nagyobb empátiát tanúsíthatott volna, de ezzel azt nem állítom, hogy orosz oldalon nincs felelősség.
Ez lett volna a kérdésem.
És itt az orosz oldal felelősségében elsőben azt látom, hogy míg a korai putyini években érthetőnek lehetett találni azt az államerősítő programot, amivel a szétzilált közhatalmat megpróbálja helyreállítani, és valahogy megfegyelmezni az oligarchikus csoportokat, illetve a regionális eliteket. Sőt, bizonyos keretek között még a csecsen háború is érthető volt, hogy ott az Észak-Kaukázust megpróbálja pacifikálni, de egy idő után egy olyan országban, ahol a civil társadalomnak, a civil szervezeteknek, a civil kurázsinak, a pártoknak, a helyi hatalomnak messze nincs olyan súlya és jelentősége, mint Európa, akár még középső részén, nem beszélve Nyugat-Európáról, ott ugye ott volt a kockázata, hogy ez az államerősítés, ez az etatista fordulat, ez túlpörög, és egy idő után nem egy demokratikus konszolidációt alapoz meg, hanem elindul autoriter, majd később kiveten autokratikus irányba. Tehát azért a putyini Oroszország is egy idő után komoly bizalmatlanságot keltett azzal, ami a belpolitikában kibontakozott, hogy ellehetetlenítették az ellenzéki pártokat, valójában ilyen imitáló szerepbe kényszerítették azokat, azon pártokat, amelyek bekerültek a parlamentbe, a többit pedig hát lényegében a politika nyilvános tereiből kiszorították. Később kriminalizálták azokat a politikusokat, akik kockázatot vagy veszélyt jelentettek a hatalomra, és egyre inkább kezd kialakulni egy ilyen egyszemélyi uralma Putyinnak, és egyre inkább azt látjuk, hogy a rezsim folytonosságának biztosítása sokkal fontosabbá válik, mint sem, hogy egyfajta demokratikus konszolidáció és ezen keresztül való széles modernizálása következik be Oroszországban.
Hát nekem leginkább úgy tűnt, hogy ez a hatalom konszolidálása mindig egyfajta háborúval jött. Tehát ugye csecsen háborúval sikerült megteremteni, igen, az eredeti népszerűség után a grúz háborúval, utána 2014-es háborúval, tehát olyan érzésem, hogy egyre agresszívabbá is válik Oroszország.
Így van, így van. Hát különösen látványosan lehet ezt kimutatni a 14-es történésekben, mert nagyon súlyosan érinti a 2008-9-es globális pénzügyi válság Oroszországot. A G20-as csoportban a legsúlyosabb következményeit ennek Oroszország szenvedi el, és aztán 2010-11-ben ugyan megint robosztus a gazdasági növekedés, 4% fölötti mindkét évben, de nem éri el az azt megelőző évek 7-8%-os igazán imponáló növekedését. Sőt, 2013-tól negyedévről negyedévre azt látjuk, hogy lassul a növekedés. És ebben a pillanatban érünk el majd a 2013-14-es eseményekhez, amiből ugye Ukrajnában a méltóság forradalma bontakozik ki, amikor Putyin, noha eredetileg többször elmondja, az első nagy programadó cikkében, amit az Izvesztiában közöl, mi 2011. októberében, hogy természetesen az Eurázsiai Gazdasági Szövetségbe senkit erőszakkal nem akarunk bekényszeríteni. Ezt ebben a cikkben legalább háromszor aláhúzza. Na most ehhez képest, amikor eljön az a pillanat, hogy Janukovics, akkori ukrán elnök úgy érzi, hogy Természetesen nem kell konfliktusba keveredni Oroszországgal, de Ukrajna jövője mégiscsak az Európai Unióval való együttműködésben, közeledésben van, és azzal persze tisztában van az ukrán elit az ország szegénységéből, elmaradottságából következően, hogy ez nem gyors tagságot jelent, de társulási szerződés megkötését jelentheti, akkor elindulnak ezen az úton, és 13-ban a nyár és az ősz már annak jegyében telik, hogy hát erősen fenyegetőzik Putyin, tehát egyfelől csábít, másfelől pedig mindenféle jelzését adja annak, hogy nem örülne, hogyha ez a társulási szerződés aláírásra kerülne. Úgyhogy igen, a háború, amikor különösen 14 februárjában annektálják a Krímet, akkor Putyin népszerűségét, ami 13 elejétől elkezd szépen ütemesen csökkenni, hát a politikai égbolt csúcsára lövi vissza. Tehát én értelemben azt hiszem, hogy ezek a háborúk a befolyásának és a társadalmi elismertségének a növelésében meghatározó szerepet játszottak.
Alapvetően két nézet van Oroszországgal kapcsolatban. Az egyik nézet az, hogy Oroszország azért viselkedik így, mert a nyugat nem érti meg, és meg akarja semmisíteni, le akarja győzni. Egy másik nézet szerint Oroszország mindig ilyen is volt, tehát hogy a cári időkben is alapvetően a titkosszolgálat, a hadsereg uralta az országot, mindig is bizalmatlan volt Oroszország a nyugat felé, tehát hogy tulajdonképpen Putyin nem más, mint az orosz birodalmi politika folytatása. Szerinted melyik tézis igazabb a kettő közül?
Hát azt gondolom, hogy ha nem is nyúlunk nagyon vissza, csak a 19. század elejéig, tehát mondjuk első Sándorig, háború is békében is felbukkanó első Sándorig, akkor azt látjuk, hogy az egymást követő uralkodóknál első Sándor, akivel kapcsolatban hát komoly remények voltak, hogy itt egy ilyen modernizáló cárról van szó, és hát sok mindent idején létre, például az a fajta modern bürokrácia, a minisztériális rendszer, ami azt megelőzően hiányzott Oroszországban. De hát aztán ezek a reformremények, ezek megszűnnek. Első Miklós egy rendkívül konzervatív, Európától elzárkózó uralkodója Oroszországnak, aztán jön második Sándor, hát átfogó reformokkal, tehát olyan alapvető arrendszereket modernizál európai mintára. Sőt, amikor ezeket a modernizáló lépéseket megteszi, jobbágy felszabadítás, Európában gyakorlatilag a Balkánt leszámítva utoljára történik Oroszországban, vagy a bírósági reform, vagy a helyi önigazgatás reformja, vagy az általános hadkötelezettség reformja, de bírósági reform, cenzúra reform, oktatási, felsőoktatási, tehát hosszan lehetne sorolni. Először lesz nyilvános a költségvetése Oroszországnak, lesz zárszámadás. Tehát olyan dolgok, amit mind-mind nyugatról vesznek át, és nyugat nem patás ördög, hanem amikor ezeket a reformlépéseket elhatározzák, akkor évekkel korábban vezető bürokratákat küldenek ki nyugatra, beleértve egyébként az Egyesült Államokba is, ahol a vasútépítést tanulmányozzák, mert azt gondolják, hogy ha az európai politikában Oroszország meghatározó szereplő akar maradni, akkor modernizálódni kell, és nem fújni mindenféléket, és elutasítani a nyugati anyagi kultúra teljesítményét. És aztán jön harmadik Sándor, aki megint csak egy ilyen elzárkózó Oroszországot teremt, és hát második Miklós pedig hát nem az elméjéről volt híres. Tehát azt kell mondjam, hogy a nyitott és az elzárkózó Oroszország, a reformkész és ezeket a reformokat mindig nyugatról átvevő Oroszország, illetve az elzárkózó Oroszország, a konzervatív Oroszország, az váltogatta egymást. Az mondjuk szomorúbb, hogy a Levada Központ, ez egy nagy közönkutató intézmény Oroszországban, amelyik nem a Krem felügyelet alatt végzi tevékenységét, aztán emiatt aztán külföldi ügynöki és lett rögtön nyilvánítva. A Levada Központ visszatérően megkérdezi a 20. század elejétől, mármint hogy arra az időszakra is rákérdezve, hogy az egymás követő első számú vezetőiről Oroszországnak, illetve a Szovjetuniónak mi a véleménye, tehát második Miklóstól, az utolsó cártól, Lenin, Sztálin, Hruscsov, Brezsnyev, Gorbacsov, hát ezek a rövid futamidejű főtitkárok kevésbé izgalmasak, és hát persze eljutunk Jelcinig, illetve Putyinig, és az a szomorú helyzet, és ez sokkal-sokkal már a mostani háború, nyílt háború szakasz előtt már így volt, hogy azok, akik valamiféle liberalizálódást, valamiféle szabadságot próbáltak hozni az orosz vagy a szovjet társadalomnak, tehát mondjuk Hruscsov vagy Gorbacsov vagy Jelcin, azok népszerűtlenek az orosz társadalomban, és a legnépszerűbbek, messze kiemelkedve már jó ideje, Sztálin, Brezsnyev bizonyos értelemben a szovjet aranykort, és hát Putyin. Tehát ez a három ember, amelyik a mai orosz társadalom nagy többsége számára a történelmi ideált képviseli.
Ez igazán szomorú, és ennek kapcsán lehet, hogy fölösleges a következő kérdésem, hogy hogy látod, helyreállítható ez a bizalmi viszony, ami eltűnt a nyugati és Oroszország között, vagy pedig nem örökre, de azért hossz időre vasalva van ez a nézeteltérés fennmaradása?
Hát sok minden függ attól, hogy milyen körülmények között fejeződik be a háború, illetve Putyin meddig van a posztján. Én egyébként a háború lezárásának azt a lehetőségét abszolút reálisnak tartom, ami bizonyos orosz kompromisszumokat fog tartalmazni, és egy pillanatig nem rengeti meg Putyin pozícióját. De amíg Putyin van, addig nem látok esélyt ennek a kapcsolatnak a javulására. És aztán, hogy ki fogja követni Putyin, tehát az elit mely csoportjából emelkednek fel azok a szereplők, akik átveszik Putyin után az ország irányítását, hát nagyon sok függ. Láthatóan az eliten belül vannak olyan szereplők, akik kis jelzések formájában, de azért főleg a nyugat felé, talán egy kicsit a saját társadalmuk felé is jelzik, hogy ez nem az ő háborújuk. Itt elsősorban a miniszterelnökre, Misusztyinra tudok gondolni, illetve a moszkvai főpolgármesterre, Szobjányinra, akik egyébként libuckoltak a nyilvánosságban a háború előtt, és amióta tart a háború, hát csak akkor nyilatkoznak meg, amikor nagyon-nagyon szükséges. Ezt egy ilyen finom jelzésnek akarom értelmezni, lehet, hogy félreértem ezt a fajta magatartást, sivonásukat, de azt hiszem ez egyfajta jelzése annak, hogy ez nem a mi háborunk, ennél többet meg nem mernek tenni. De még egyszer mondom, van az elitben, és lesz az elitben, találhatnának olyan szereplőt, aki vagy szereplőket, aki visszavinni Oroszországot az európaiságához, mert egyébként ott a helye az orosz társadalomnak, 18. század elejétől első Pétertől a legkisebb kétségünk nem lehet, hogy ez egy európai identitású nemzet. Annak ellenére is, hogy most gőzerővel dolgoznak a Putyin propagandistái azon, hogy elhitessék, hogy az orosz az nem egy európai nemzet, hanem egy különös civilizáció, amelyik sem nem ázsiai, sem nem európai, hanem egy ilyen különös konglomerátum. De szerintem vissza lehet téríteni az orosz társadalmat a ama tudatához, ama természetes helyzetéhez, hogy nekik Európában a helyük, és egy európai azonosságú, önazonosságú közösségről van szó. Nem lesz egyszerű feladat, de megoldható. Mindig szeretem ezzel kapcsolatban felidézni, hogy amikor 2018 nyarán megrendezték a labdarúgó világbajnokságot, és olyan nagy számban az utóbbi évtizedekben talán ekkor jött legnagyobb számban külföldi Oroszországba, akkor az orosz társadalom szembesülhetett azzal, hogy a nyugati turista az nem patás ördög, hanem épp olyan ember, mint mi vagyunk, és milyen jó, hogy találkozunk, milyen jó, hogy eljöttek. Tehát a kicsit az orosz társadalomról, mert ezen azért a politikai vezetés dolgozott derekasan, egy kicsit ilyen szubjektum nélküli közösséget látok, amelyik, mint egy ilyen gyurma, elég könnyen formálható ilyen vagy olyan irányba. Nem lesz egyszerű dolog visszaforgatni őket, mert nyilván a nagyság képzete és az arra való appellálás, annak mindig is volt egy ilyen kompenzatórikus szerepe, hogy lehet, hogy rosszul érsz, de hát egy nagy nemzetnek, egy hatalmas, respektusteli nemzetnek és államnak vagy a polgára. De én azt gondolom, hogy ezzel a társadalommal, különösen egy viszonylag nyitott világban azért nehéz lesz elhitetni, hogy az a jó neked, hogyha szakítasz a nyugattal és konfrontációban vagy Európa meghatározó államaival. Szerintem egy józan politikai vezetés ebbe az irányba próbálja terelni, de arra nem tudok választ adni, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Én bizakodom, hogy ez megtörténik. Nem lesz egyszerű és nem lesz rövid folyamat.
Én azért vagyok tulajdonképpen pessimista, mert abszolút egyetértek, hogy vissza lehetne téríteni, de ehhez, hogy visszatérjen Európába, ahhoz azért egy szembenézés kéne ezzel az ukrajnai háborúval, és ahogy a magyar nemzetben sem látom feltétlenül a készséget a szembenézésre a múltban elkövetett hibáinkkal, bűneinkkel, éppen miatt a nagyságérzet miatt félek én attól, hogy az orosz nemzet sem fogja soha belátni azt, hogy ez azért finoman fogalmazva egyáltalán nem volt helyes, amit Ukrajnában műveltek.
Itt ezzel kapcsolatban egy rövid megjegyzést engedj meg. Én gyűjtöm azokat a könyveket, amik az utóbbi időben jelennek meg Oroszországban, és azzal foglalkoznak többnyire egyébként német szerzők, illetve angol száz szerzők munkái, hogy hogyan nézett szemben Németország a II. Világháborúban elkövetett történéseivel. Két-három olyan kiadó van, ami láthatóan küldetésének, egyfajta missziójának tartja, hogy ezeket a könyveket kiadja, és ezek a könyvek megjelennek. Tehát az orosz társadalomban, nyilván az értelmiség egy részében ott van, és nem csak azokban, akik elmentek, és emigrációban szintén elképesztő könyvkiadás születik meg, és működik ma már, hanem otthon is úgy gondolják, hogy ezek a könyvek, lehet, hogy kis példányszámban, de mégis jelzik, hogy a lelkiismeret egy részében az orosz társadalomnak ott van, és talán majd ez a lelkiismeret fordalás, hova tovább a vezeklés, mindazért, ami történik, egyszer majd végbe megy. Nem lesz egyszerű, hiszen minden jel arra mutat, hogy Oroszország nem olyan verességgel zárja még az Európa számára a leginkább elfogadható forgatókönyv szerint sem ezt a háborút, mint amilyen verességgel a harmadik birodalom zárta. Tehát ilyen értelemben párhuzamot vonni azzal, hogy mivel nézett szembe, és mit tudott megtenni a győztes oldal Németországgal szemben a háború után, nyilván az ukrajnai háború után elképzelhetetlen. Egyébként senki nem beszél a győzelem kapcsán arról, hogy ez Oroszország megsemmisítését kellene, hogy jelentse. Az ukránok szerintem a legnagyobb diadaluknak azt tartanák, hogyha az elveszett területeiket megszereznék, és semmire nem tartanak igényt Oroszország nemzetközi jogilag elismert területeiből. Tehát nem ugyanaz a helyzet a legoptimistább forgatókönyv esetén sem a háború után, mint volt Németország esetében, de mégis elgondolkodtatónak tartom, hogy már 8-10 olyan könyv van ott a polcomon, ami ennek a vezeklésnek a német változatát tárja orosz nyelven a társadalom elé, és hát majd meglátjuk, hogy megfogadják-e, vagy egy részét megfogadják-e.
És tényleg valóban minden, de nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan ér véget ez a háború. Utaltál már rá, de szerinted hogyan ér véget? Tehát mi a legvalószínűbb szenárió, és ez mikor jöhet el, tehát meddig tarthat még ez a zöldöklés?
Hát pillanatilag ugye abból a három alapvető kérdésből, ami legalább egy tűzszünethez szükséges, hogy tudnélék megegyeznek a határ, az új ideglenes határ, vagy másképpen a területek elosztásának kérdésében, hogy mi marad, ha csak ideglenesen is, nyilván az ukránok így fogják elfogadni, orosz felügyelet alatt, és mi az, ami Kijev felügyelet alatt marad, tehát a terület kérdése, a másik Ukrajna státuszának kérdése, lehet-e NATO-tak vagy sem, a harmadik pedig a biztonsági garancia. Tehát ennek a három dolognak a tisztázása nélkül szerintem egy fegyverszüneti megállapodás sem képzelhető el. Most annyiban tisztult a helyzet, hogy néhány héttel ezelőtt, december közepén Zelenszkij elengedte a státusz problémát, és bejelentette, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság kérdéséről. Ha NATO-tag lehetett volna rövid időn belül Ukrajna, az a harmadik kérdést okafogyottá tette volna, mert hogy a NATO-tagság szerintem a legérdemibb, legerőteljesebb biztonsági garanciául szolgált volna Ukrajnának a háború lezárást követően, de most ez nincs. Úgyhogy két dolgot kell a következő hetekben, hónapokban, már ha optimistán szemléljük a háború befejezésének perspektíváját. Egyrészt, hogy hol húzódik majd az a demarkációs vonal, ami a szemben álló feleket elválasztja egymástól, másrészt pedig mi lesz az az érdemi garancia, ami olyan biztosítékul szolgál, hogy az ukránok is úgy gondolják, hogy nem csak egy papír, hanem ennél több védi őket egy lehetséges orosz támadással szemben. És ez a biztonsági garancia most számomra úgy tűnik, hogy elsősorban abban áll, vagy abban állhat majd, hogy felfegyverzik oly mértékben az ukrán hadsereget, és garantálják finanszírozását hosszú-hosszú évekre, ami önmagában elriasztó lehet Oroszország számára. Én kevésbé bízok a nyugati kontingensek telepítésében, nem csak azért, mert ugye kezdetben ilyen 100 000-es nagyságrendekről beszéltek, aztán néhány 10 000-re hát csökkent, mert hogy hát a demokratikus rendszerekben a kormányoknak tekintettel kell lenni a közvélemény alakulására. Kormányok jönnek és mennek, ez a kormány ígéretet tesz, hogy ott tart esetleg néhány 10 000 embert, a következő kormány meggondolhatja magát, a következő kormány lehet, hogy nem saját jó szántából, hanem mert a közvélemény úgy gondolja, hogy ne ezt finanszírozzuk, hanem mást finanszírozzuk. Tehát én nyilván ukránként elfogadnám, ha jönnének ezek a nyugati kontingensek, de önmagában biztos, hogy nem érezném olyan erős garanciának, ami olyan perspektívát nyit Ukrajnának, hogy elindulhat annak újjáépítése. Tehát pillanatilag tehát azt látom, hogy ezt a két kérdést kell eldönteni, mik azok az érdemi, Ukrajna számára elfogadható erős garanciák, illetve hol húzódik az a határ, ami elválasztja a most szemben álló feleket. Ha ebben meg tudnak egyezni, akkor legalább egy fegyverszünet van. De én mindig hozzáteszem, hogy hát ezen kívül még három kérdésben majd egy majdani béketárgyalásnak, ami ki tudja, hogy évek vagy évtizedek múlva megtörténik-e, hát a háborús jóvátétel, a háborús bűnösök felelősségre vonása, és hát valószínűleg már a fegyverszüneti tárgyalások során fel kell, hogy vetődjék az oroszországot sújtó szankciók jövője. Itt nyilván azt gondolom, hogy az orosz kompromisszumkészség függvénye kell, hogy legyen, hogy mi az a szankció, amiből kiengedik Oroszországot, és mi az, amiben bent tartják, mert azt gondolom, következmények nélkül Európában nem lehet elkövetni azt, amit Oroszország elkövetett Ukrajnával szemben.
Ha beszélte az orosz kompromisszumkészségről, én azt látom, hogy az azért még a nullához közeledik, és ugye Ukrajnától nem nagyon lehet elvárni, hogy végleg lemondjon a területekről. Oroszország pedig leginkább úgy tűnik, hogy nem hajlandó egy olyan békébe belemenni, hogy nem kapja meg állandóra. Ráadásul a hadi sikerek az utóbbi napokban, hetekben inkább Oroszországot erősítik. Látsz bármiféle olyan szenáriót, amikor Oroszország mégiscsak rákényszerül valamilyen kompromisszumra?
Hát akkor látnék, hogyha a történetünk főszereplője Donald Trump egy következetes politikus lenne, és nem a személyes ambíciói hajtanák, és a személyes siker, mert láthatóan Trumpot nem egy olyan béke foglalkoztatja, és nem egy olyan béke jegyében lép fel, ami tartós és igazságos, hanem minél korábbi, és minél inkább kidomborítja a személyes hozzájárulását ehhez a békéhez, illetve minél nagyobb részben e békéből kiveheti hasznát, személyesen is, illetve az Egyesült Államok. Na most, hogyha Trump következetesen lépne fel, és például nem vonta volna vissza azt a jelentős támogatást, amit a demokrata adminisztráció idején az Egyesült Államoktól kapott, ami egyébként jelentősen elmarad attól a támogatástól, hogy az Egyesült Államok a Lend-Lease keretében szövetségeseinek annak idején adott, de mégis jelentős volt, mert többé-kevésbé az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok fele-fele arányba, egyébként mindig egy kicsit az Európai Unió nagyobb részben finanszírozta Ukrajnát fegyverszállításokkal, döntően az amerikaiak, illetve közvetlen pénzügyi támogatással, döntően az európai. Ha Trump például nem vonta volna vissza 2025-ben, a vissza nem térítendő támogatás az mindösszesen $500 milliárd volt. Az ezt megelőző évben, 24-ben a demokrata adminisztráció idején $46-47 milliárd. Azért ez nagy különbség. Európára nehezedik ez a teher, tehát hogyha Trump föntartotta volna ezt a támogatást, amit a demokraták nyújtanak, illetve még határozottabban lépne fel az orosz kőolaj sújtó szankciók védelmében, betartatásában, akkor Oroszország kerülhetett volna már mostanra is olyan helyzetbe, hogy erősen meggondolandó lenne számára, hogy folytassa a háborút. Egyébként azt lehet látni, hogy az orosz gazdaság, amelyik 22-ben 2,1%-kal visszaesett, messze nem olyan mértékben, mint ahogy azt a háború kitörésekor a nemzetközi szervezetek, de még az orosz jegybank is jósolta, nem kizárva akár a kétszámjegyű visszaesést. Ehhez képest 2,1% hivatalosan a recesszió mértéke 22-ben, 23-24-ben viszont 4% fölötti, tehát egy ilyen ilyen túlpörgő, egy ilyen mesterségesen felpörgetett gazdaságról van szó, túlfűtött gazdaság jellemezte Oroszországot, de idén a növekedés minden jel szerint 0,6-0,7%. A következő évben épp ma vagy tegnap adta ki a Nemzetközi Valuta Alap a módosított prognózisát az idei évre vonatkozóan, tovább csökkentve azt, most nagyon optimistán 1%-os növekedést feltételez, de orosz független közgazdászok elemzéseiből én inkább azt veszem ki, hogy nem kizárható egy enyhe recesszió is már a következő évben. De nem összeomlás, de kétségtelen, hogy komoly deformáció ment végbe az orosz gazdaságban, és hát egyre súlyosabb teherként nehezedik ez a háború Oroszországra. És tegyük hozzá, hogy a háború, amióta 22-ben ebbe a nyílt szakaszába lépett, Ukrajna összterületének 13%-át hozta. 7% volt az, ami a kiindulás volt, a Krím, illetve a két kelet-ukrajnai megye 30-30%-ának birtoklása 14-15-ben, és ez a 7%-hoz jött 4 év háborúval, elképesztő veszteségek árán további 13%. Ugye ma már január 11-én volt az évfordulója, hosszabb ideje tart ez a háború, mint amennyi ideig a nagy honvédő háború európai szakasza a Szovjetunió számára tartott.
Igen, és én emlékszem, hogy beszéltünk a háború előtt is, te azt mondtad, hogy valószínűleg nem lesz háború, mert hogy az orosz hadsereg nem olyan erős, mint amilyenek gondolják, az ukránok erősebbek, mint az oroszok gondolják, nem fogják az ukránok sóval és kenyérrel fogadni, és a nyugati szolidaritás sokkal erősebb lesz. Ez egy teljesen hülye kérdés, de miért van az, hogy te jobban tudtad, hogy mi fog történni, mert ez történt. Oroszországban ezt nem tudták, hogy ez lesz, vagy nem akarták tudni. Tehát miért ment bele Putyin ebbe a háborúba szerint?
Hát igen, nekem az utolsó pillanatig valóban az volt a meggyőződésem, hogy ez egy olyan önsorsontó lépés lenne orosz részről is, teljes félreértése az ukrajnai helyzetnek, az ukrán társadalom reakcióinak, és annak, hogy ennek milyen nemzetközi jogi és milyen szankciós következménye lesz, hogy hát öngyilkos lépés lenne Oroszország részéről. Hogy miért nem tudták? Talán azért nem tudták, mert az autokráciák természetéhez tartozik, különösen akkor, amikor az autokrata, az egyszemélyi vezető, az változatlan, évtizedek óta áll ennek a piramisnak a tetején, és egy idő után azok az intézmények, amelyek arra lennének hivatottak, hogy hitelesen tájékoztassák az első számú vezetőt, egyre inkább óhatatlanul elkezdenek alkalmazkodni, idomulni a vezető elvárásaihoz. És ugye Putyin szerette magát úgy beállítani, és ennek jelét is adta 21 nyarán, amikor egy hosszú dolgozatban fejtette ki, hogy ukránok pedig nincsenek is, hogy ő az ukrán kérdés nagy szakértője, és egy idő után nyilván olyan dolgok kerültek az asztalára, amik hát ezt a fajta feltételezését Putyinnak megerősítették. Nem beszélve arról, hogy még Putyin alatt hozzák létre a Szövetségi Biztonsági Szolgálaton belül azt az ötös részleget, amelyik felhatalmazza ezt a titkosszolgálatot arra, hogy ne csak orosz területen, hanem orosz területen kívül is. Tehát ne csak az SVR-nek, a külső hírszerző szolgálatnak, illetve a GRU-nak, a katonai hírszerzésnek legyen illetékessége külföldön műveleteket végrehajtani, hanem az FSB-nek, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak is. És az ötös részleg lényegében a FAK térségre kellett, hogy koncentráljon. Az volt a feladata, hogy figyelje az ott végbe menő politikai folyamatokat, próbálja korrumpálni az eliteket, próbálja meggyőzni különböző módon, leginkább pénzzel az együttműködésre, és hát legjobb tudomásunk szerint, amit hát persze nagyon nehéz hitelesíteni, vagy a bizonyosság erejével állítani, de nagy valószínűséggel elképesztő pénzeket nyomtak bele az ukrán elit egy részébe, hogy átállítsák orosz oldalra, de mint kiderült, a pénzek egy része eleve nem jutott Ukrajnába, tehát maga az orosz rendszer sem hát a korrupciómentességéről híres. Hát másfelől meg, akikhez meg eljutott, egy része meggondolta magát, de volt, aki nem. Például az, ami Herszonban történik, ott például úgy tűnik, hogy az ottani vezetés, beleértve az ottani titkosszolgálat vezetés, vezetését is, sikeresen korrumpálták meg őket, hogy ezt a csúnya igeidős igekötő szerkezetet használjam. Tehát azt hiszem, hogy az autokráciák természetéből a hosszan az első számú vezető pozíciójában lévő ember kiszolgáltatottságából, illetve abból, hogy ez a szerv, aminek az volt a feladata, hogy hitelesen tájékoztassa a vezetőt a szovjet egykori belső periféria fejleményeiről, hát nem állt a helyzet magaslatán.
Két kérdésem lenne. Még az egyik az, hogy ilyen nagyon sokan tartanak attól, hogy bármennyire is nem jut előre Oroszország Ukrajnában, van egy valós veszélye annak, hogy háború tör ki a nyugat, vagy legalábbis Európa és Oroszország között. Szerinted mennyi ennek a realitása? Jól teszi-e Európa az, hogy fegyverkezik? Mi várhat a következő években?
Én azt gondolom, hogy jól teszi, hogyha Európa fegyverkezik, és hadipari kapacitását jelentős mértékben növeli. Ugye 2022-ben az a helyzet állt elő, hogy az Európai Unió országaik fegyver és lőszer szükségletének 80%-át az Európai Unió országain kívülről szerezték be, döntően az Egyesült Államoktól. Tehát Európának hozzá kell szoknia ahhoz, és Trump erről gondoskodott derekasan, hogy hát magát meg tudja védeni. De nem azért kell fegyverkeznie, és nem azért kell a hadipari kapacitását, illetve a hadseregeit megerősítenie, mert bárkire is rá akarna támadni, bárkivel is háborúzni akar. Európa rég nem abban a korszakban van, amikor ilyen heroikus csatára vágyna, és a társadalmában ott dübörögnének azok a fiatal emberek, akik ezt szeretnék. Európa nem akar háborúzni, de Európának azért kell fegyverkeznie, és azért kell ezeket a képességeit jelentősen, sőt látványosan növelni, hogy senkinek eszébe ne jusson rátámadni. Tehát azért kell erőt mutatni, hogy elkerüljük a háborút, és ez különösen akkor válik fontossá, amikor nem csak keletről jelennek meg a bizonytalanság egyre nyugtalanító belemei, hanem amikor nem lehetünk biztosak abban, hogy az amerikai védernyő az működik, vagy olyan biztosítékú szolgál, mint ahogy évtizedeken keresztül működött. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy Európa felelőssége és Európa vezetőinek felelőssége, hogy ezt az erőt demonstrálni tudja, még egyszer mondom, nem azért, mert háborúzni akar, pont azért, mert hogy régen rossz lenne, hogyha háborúzni kellene, hanem azért, hogy ne legyen háború. Én egyébként nem tartok ilyen háborútól. Tehát én, ha a kérdés első felére válaszolnom kell, akkor azt kell mondjam, hogy ilyen háborútól nem tartok. Az lehetséges, hogy tartós marad, hogy Oroszország itt-ott, amott újra és újra ilyen-olyan módon provokálni fogja Európát, aminek persze nagy a kockázata, mert ezekből a provokációkból aztán időnként valami olyasmi sülhet ki, amit orosz oldalon se akartak. De hát remélem, és hát Európa mondjuk ennyiben is különbözik Amerikától, hogy Európa és Európa vezetői mégiscsak emlékeznek arra, hogy a 20. században Európában tört ki két világháború. Ugye Amerika a 20. századi történetében nem ismer olyat, hogy a területén háború folyt volna. Ugye Pearl Harbor 3000 kilométerre van Amerikától. Korábban, például Nixon idején, vagy Carter idején mellettük olyan nemzetbiztonsági tanácsadók voltak, ugye Nixon idején Kissinger, Carter idején Brzezinski, akiknek mély európai gyökerei és ismerettségük volt. Tehát az európai félelmeket azt mégiscsak valahogy zsigerileg is érezték, túl azon, hogy hát ezek tudós emberek voltak. Tehát, hogy ha volt is kulturális deficit az aktuális amerikai elnökben, akkor a környezetében voltak olyan emberek, akik Európa félelmeiről, aggodalmairól, az európai történelmről nagyon mély és alapos ismeretekkel rendelkeztek. Trump, hát ugye szoktam volt mondani, hogy enciklopédikusan tájékozatlan, illetve hát egy nagyon kemény kulturális deficit sújtja, mármint ebben az összefüggésben nem tudom, hogy ő ezt sújtásnak érzi-e, de minden esetre gondoskodott arról is, hogy a környezetében se nagyon legyenek. Tehát mind a most már hadügyminisztériumnak és nem honvédelmi minisztériumnak tartott minisztériumából, mind a külügyminisztériumból, mind a nemzetbiztonsági tanácsból úgy tűnik, hogy pont azokat az embereket tessékelték ki, akik talán ezt a kulturális deficitet, ezt az empátiát valahogy pótolni tudták volna. Európa és Európa vezetése tudja, hogy egy hagyományos fegyverekkel vívott háború is milyen borzalmakat tud okozni. Amerikában és az amerikai politikai osztályban, különösen a Trump típusúakban ez a zsigeri emlék, ez nincs jelen. És hát láthatóan az intellektuális pótlásáról sem gondoskodnak, hogy olyan emberek legyenek az elnök környezetében, akik figyelmeztetnék, hogy ilyenekkel nem kell játszani.
És ugye említetted azt, hogy Európa nem akar háborút, viszont van egy kiváló magyar politika, amely szerint Brüsszel háborúpárti. Mi a véleményed erről a magyar külpolitikáról? Mennyire önsorsrontó, és minek tudható be, hogy ilyen vágányra tévedtünk?
Hát teljesen abszurdnak gondolom. Tehát itt vagyunk Európában, abban az Európában, amelyik ráébred arra, hogy annak a csak nem 40 évig tartó békekorszaknak, ami a 80-as évek második felében Gorbacsov színre léptével beköszöntött vége, és ez a helyzethez valahogy alkalmazkodni kellene, és Európa a leghatékonyabban akkor tudna, hogyha egységet mutat, és nem kerékkötői egyes államok ennek az egységnek a kialakításában, akkor mi azt gondoljuk, hogy az első számú vezetőnk személyes jó kapcsolata néhány vezető hatalom első számú vezetőjével az olyan teljesítmény, ami mindent fölülír. Én azt gondolom, hogy Magyarország érdeke ennek az egységes Európának az erősítése lenne, az egység erősítése, és Európa külön érdekeinek, sajátos érdekeinek a felismerése. Mi viszont nem ezt csináljuk, és az az érzésem, hogy a magyar kormányzat és annak első számú vezetője, akiben, ahogy Trumpban is elszabadult a hübrisz, tehát, hogy sokkal inkább a személyes súly és a személyes nagyságnak a megteremtése foglalkoztatja, és messze nem a magyar politikai közösség nagy többségének érdeke. Én egyébként semmilyen hasznát nem látom, kíváncsian várom, hogy majd egyszer valaki bebizonyítja, hogy milyen előnye származik a magyar társadalom nagy többségének abból, hogy személyesen jó viszonya van Trumppal, Putyinnal vagy a kínai elnökkel. Én ezt egy ilyen narcisztikus politikának gondolom, és semmiképpen nem magyar társadalom érdekét és biztonságát szolgálunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Ezbíró Zoltánnak, a Fülke külön kiadását láttátok, és végül azt szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára, és fizessetek elő a HVG 360-ra. Németh András voltam, és köszönöm a figyelmet mindannyiótoknak.